A fővárosi törvényszék szerint szükségtelen és aránytalan volt az a rendőrségi intézkedés, amikor 2020. december 2-án kordont emeltek a Karmelita köré, ami miatt a jelenlévő újságírók nem tudták kérdéseiket feltenni a kormány képviselőinek. A rendőrség ezt az intézkedést a többi között azzal indokolta, hogy az épületbe védett személy érkezik, illetve a korábbi időszakhoz képest jelentősebb számú ellenőrizetlen személy jelent meg a Karmelita kolostor főbejárata és a volt Honvéd főparancsnokság közötti területen. A napokban a harmadik bírósági tárgyalás után hozott ítélet kimondta, az eset során a rendőrség megsértette az újságírók véleménynyilvánításhoz fűződő jogát. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
A közigazgatási bíróság tárgyalta azt az ügyet, amit tulajdonképpen 2020. december 2-án ott a Karmelita kolostor objektumvédelmi feladatait ellátó rendőrök kordon szalagot húztak ki, és így akadályozták a területre történő belépést. És ezt az intézkedést sérelmezte ott a helyszínre kiérkező néhány újságíró, akik nyilván az intézkedéssel szemben panaszt nyújtottak be. Az illetékes rendőrhatóság ezt a panaszt kivizsgálta, és a panasznak nem adott helyt. Így került arra sor, hogy a döntéssel szemben bírósághoz fordultak az érintettek. És ebben az ügyben döntött a közigazgatási bíróság.
Mi lett a végül a döntés?
Konkrétan. Igen, a döntés az úgy szól, hogy a felperesek panaszának helyt adott a bíróság, és ez arról annyit tudni kell, hogy ez már egy megismételt eljárás volt, tehát a korábbi rendőrhatósági határozatot hatályon kívül helyezte korábban a bíróság, és új eljárás lefolytatására utasította a panasz kapcsán a rendőrséget. Az iránymutatásnak megfelelően meg is született a panasszal szembeni határozat a rendőrség részéről, és ezt sérelmezve fordultak ismételten a bírósághoz a felperesek, és ezúttal helyt adott a panaszuknak a bíróság. Azt állapította meg, hogy rendőri intézkedésnek a szükségességi, arányossági vizsgálatát kellett elvégezni az intézkedés kapcsán, és a bíróság azt hangsúlyozta az ítélet indokolásában, hogy abban az esetben lehetett volna jogszerű a rendőri intézkedés, amennyiben jogsértés veszélye fennállt volna. A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint azonban jelen ügyben jogsértés gyanúja sem merült fel, így a jogsértések megelőzésére történt alperesi hivatkozás nem tette jogszerűvé a rendőri intézkedést. Ezt követően pedig már nem is kellett vizsgálni azt, hogy egyébként arányos volt-e maga az intézkedés, hiszen ha nem volt szükséges meghozni ezt az intézkedést, akkor eleve másik vizsgálatot már nem kell lefolytatni. Tehát ebből kifolyólag azt állapította meg, hogy a panaszosoknak igazuk volt, amikor azt mondták, hogy tulajdonképpen akadályozták a munkavégzésükben őket a rendőri szervek, amikor kordont vontak a kolostor köré.
Mik lehetnek az ügynek a következmények? Egyáltalán beszélhetünk-e következményekről az ítélet után?
Hát ez az ítélet ugye nem egy állásfoglalásról szól, ez a konkrét 2020. december 2-án lezajlott eseménnyel kapcsolatban állapította azt meg, hogy ott helytálló volt az érintettek panasza. De ennek semmilyen távolba mutató más üzenete nincs. Illetve annyit mindenképpen üzen az eljáró hatóságok számára és mindenki számára, hogy minden esetben, hogyha korlátozó intézkedés bevezetésére kerül sor, akkor azt kell megvizsgálni, hogy egyáltalán szükséges-e ez az intézkedés, és amennyiben szükséges, akkor milyen arányú legyen a korlátozás. Tehát mindig az alkotmányossági vizsgálatot, szükségességi, arányossági vizsgálatot el kell végeznie mindegyik hatóságnak.
Jogerős, tehát akkor nincs helye fellebbezésnek.
Így van.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Átalakítja a békéltető testületek működését az igazságügyi minisztérium által az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat. A tervezet szerint a megyei jogú városokban is biztosítanak majd heti egy alkalommal személyes békéltető testületi meghallgatást a fogyasztóknak, és általánossá teszik az online meghallgatást. A változásokat a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége üdvözli, mondta az Inforádiónak Baranovszky György elnök. Varga Mónika interjúja.
Számtalan olyan jogszabály született az elmúlt egy évben, amely a fogyasztók érdekeit szolgálják. A fogyasztóvédelmi törvény most benyújtott módosítása lényegében a békéltető testületi rendszert alakítja át. A békéltető testületek alternatív vitarendezést folytatnak le. Amennyiben nem sikerül a vállalkozással megoldani a fogyasztónak a vitáját, akkor ebben segítséget fognak nyújtani a békéltető testületek. Gyors, ingyenes eljárás keretében igyekeznek egyességet létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között. Azért üdvözli a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országa Szövetsége benyújtott törvényjavaslatot, mert zárójelbe szeretném tenni, az elmúlt egy évben folyamatos egyeztetések voltak a fogyasztóvédelem szereplőivel, így a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel is. Számtalan javaslatunk elfogadásra került, amely vissza is tükröződik a törvényjavaslatban.
Mik a legfontosabb változások ebben a törvényjavaslatban?
A lényeg az, hogy egyrészt városokban lesz hetente egy meghallgatás, és a költséghatékonyság, és pontosan amiatt, mert a digitális fogyasztóvédelem az nem csak kopogtat, hanem már itt is van, az online meghallgatás is dominánssá válik. Ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztó nem kérheti a személyes meghallgatást is. Régiókban fognak működni a békéltető testületek, és ezek a régiók lehetőséget fognak nyújtani természetesen ahhoz is egyébként, hogyha szükséges, hogy személyesen is folytatódjon egyébként az eljárás. Másrészt pedig, ez főleg a fogyasztói társadalmi szervezeteket érinti, a jogalkotó az igazságügyi minisztérium felismerte azt, hogy helyesebb döntés az, hogy a fogyasztói társadalmi szervezetek jelölhessenek tagokat a békéltető testületekbe. 5 éve küzdünk ezzel, de nem csak jogszabállyal lehet a fogyasztók érdekeit képviselni, hanem azzal is, amit közösen az igazságügyi minisztérium és a fogyasztói társadalmi szervezetek lényegében megalkotnak, vagy megalkotnak majd a jövőben, mégpedig az, hogy egy olyan állandóan elérhető ügyfélszolgálatok állnak majd a fogyasztók rendelkezésére. Ezek a ügyfélszolgálatok, ezek az online telefonos ügyfélszolgálatok néhány héten belül fel fognak állni, és azt gondolom, hogy ez viszont nem volt szükség jogszabályalkotásra. Nagyon helyesen felismert az igazságügyminisztérium azt, hogy erre szükség van.
Szükséges még további törvénymódosítás és azokon felül, amiket már elsorolt?
Nagyon sok jogszabálymódosításra fog sor kerülni, de nem csak amiatt egyébként, mert a Magyarország kormány úgy gondolja, hanem egyrészt az Európai Uniónak a fogyasztói politikája alapján és a uniós jogalkotás alapján nagyon sok irányelvet kell majd átültetni. És ezek a jövőben fognak megjelenni, ami az uniótól teljesen független a gyerektáboroztatásra vonatkozólag. Azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb rétbe fogunk érni, már nagyon sok és sok-sok-sok éve mondjuk azt, hogy erre szükség van, a gyerektáboroknak a szabályozására, ki az, aki tábort üzemeltethet, milyen feltételeket kell betartani, mit kell tenni, hogyha hibás teljesítés van, mert a tavalyi évben sajnos több ilyen probléma volt. A jogalkotó ismeri ezt a problémát, nem egyszerű egyébként meghozni az erre vonatkozó szabályokat, de ezek is olyan szabályok lesznek, amelyek a fogyasztókat, illetve a családokat védeni fogja.
Baranovszky Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban újabb 5 határrendészt és 2 civilt vettek őrizetbe. Kovács Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjét hallják.
A nyomozóügyészség újabb bűnügyi akciót tartott az ártándi határrendészek vesztegetési ügyében. A Debreceni Regionális Nyomozóügyészség üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásában újabb 5 határrendész és 2 civil személy őrizetét rendelték el. A megalapozott gyanú lényege szerint a Bihar keresztes határrendészeti kirendeltség állományába tartozó határrendészek a szolgálataik során bűncselekményeket követtek el azzal, hogy az átkelőhelyen átutazóktól vesztegetési pénzt fogadtak el, majd az összegyűjtött készpénzt a szolgálatot követően egymás között elosztották. A nyomozóügyészség 9 helyszínen újabb összehangolt eljárási cselekményeket folytatott, melynek célja részben bizonyítási eszközök megszerzése, részben pedig vagyonelkobzása, leeső vagyon megtalálása és biztosítása volt. A nyomozás korábbi szakaszában 2 személy bűnügyi felügyeletét és további 16 hivatalos személy letartóztatását rendelt el a bíróság, amely kényszerintézkedések jelenleg is hatály vannak. Az eddigi 18 gyanúsított mellett a nyomozóügyészség újabb 7 elkövető őrizetének elrendeléséről és gyanúsítotté kihallgatásáról rendelkezett.
A lehallgatás egy olyan eszköz, amit a hazai bűnüldöző szervezetek is alkalmaznak, mert vannak olyan bűncselekmények, amelyek másként nehezen leplezhetők le. A lehallgatott nem tud arról, hogy lehallgatják, így a személyes adatok védelme érdekében szigorú szabályok rendezik azt, hogy mikor, meddig, kit lehet lehallgatni, és azt is, hogy milyen adatokat lehet felhasználni. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Szoboszlai Szász Rihárdot, a legfőbb ügyészség kiemelt és korrupciós ügyek főosztályának vezetőjét.
A törvények úgy határozzák meg, hogy a leplezett eszköz alkalmazásra jogosult szervek, ez alapvetően büntető eljárásban a nyomozó hatóságok és az ügyészség, tehát rendőrség, NAV, tehát Nemzeti Adó és Vámhivatal, mint nyomozó hatóság és az ügyészség, aki bizonyos körben nyomozást is teljesít. És ezen túl vannak még szervek, ezek alapvetően a titkosszolgálatok, illetőleg a terrorelhárítási központ is jogosult ilyen eszközöket használni, csak nyilván nem büntető eljárásban, az ágazati törvények szerint, de ez nem a büntető eljárásra tartozó cselekménysor.
Mikor beszélünk arról, hogy ezt törvényesen alkalmazzák, mármint a lehallgatást, és mikor lehet ez törvénytelen? Tehát a megfigyelt személyek körét, az ki vagy mi határozza meg?
Inkább úgy fogalmazzuk meg, hogy bíró engedélyes leplezett eszközről van szó, mert a lehallgatás mellett van még négy hasonló bíróengedélyes leplezett eszköz. Az egyik talán a még ezen túl a legismert, ez az információs rendszernek a titkos megfigyelése, és talán a fogalom meghatározáshoz annyit, hogy a lehallgatásnál a elektronikus hírközlő szolgáltatón keresztül továbbított kommunikációt ismerjük és rögzítjük, vagy pedig az információs rendszeren, tehát bármilyen internetes alapú kommunikáció történik, azt figyeljük meg, és azt rögzítjük. A másik esetben, tehát az információs rendszer titkos megfigyelésénél pedig az információs rendszeren tárolt adatot figyeljük meg, és rögzítjük. Tehát ez két különböző leplezett eszköz. Az a lényeg, hogy a téma szempontjából maga a kommunikáció a lényeg. Elektronikus hírközlő csatornán, vagy információs rendszeren továbbított kommunikációkról van szó. Az alkalmazás elrendelésének van egy olyan hármas ökölszabálya. Tehát feltétlenül ennek arányosnak kell lenni az alkalmazásnak, szükségesnek. Itt a szükségesség nem azt jelenti, hogy szüksége van rá, mert így akarok bizonyítékot szerezni, hanem hogy más, tehát klasszikus büntetőeljárási cselekménnyel a bizonyíték nem szerezhető meg, és van egy harmadik általános feltétel, az alkalmazástól pedig bizonyíték vagy bűnügyre vonatkozó információ beszerzése valószínűsíthető. A folyamatábra úgy néz ki, hogy nyilván feltétele egy megindult büntetőeljárás, és a büntetőeljárás kezdetén már alapvetően gyanúsított, gyanúsítható személyekkel szemben, bűnös kapcsolatot tartó személyekkel, vagy akár a bűncselekmény bármely érintettjével szemben alkalmazható leplezett eszköz. Az alkalmazás elrendelése úgy néz ki, hogyha a hármas általános feltétel, tehát arányos, szükség és célszerű bevetésről van szó, amit egyébként a bíróengedélyes leplezett eszközöknél a törvény meghatároz, ami azt jelenti, hogy csak súlyos bűncselekmény esetén lehet ezeket a leplezett eszközöket alkalmazni. A súlyos bűncselekménynek főszabály szerint az 5 évet elérő vagy ezt meghaladó büntetési tétellel fenyegetett bűncselekményi kör. Tehát ez esetben lehet alkalmazni, ez egy általános feltétel az arányosságnak. Szükséges alkalmazni, tehát más klasszikus nyomozati eszközzel a bizonyíték beszerzése az nem sikerült, és ezzel az alkalmazással célszerűen bizonyíték meg információ beszerzése várható. Az alkalmazásra jogosult, nevezzük most akkor nevén nyomozó hatóság, tehát rendőrség vagy Nemzeti Adó és Vámhivatal, erre tesz egy előterjesztést az ügyésznek. Az ügyész ezt megvizsgálja, ha alaposnak találja az előterjesztést, akkor ennek az alkalmazásnak az engedélyezését a bíróságnál kell, hogy indítványban kezdeményezze. És akkor lényegében a bíróság dönt arról, hogy ez az alkalmazás, ez engedélyezhető. Ez esetben az alkalmazást első körben 90 napra engedélyezik, ez az időtartam végső soron 1 évig lesz hosszabbítható. A lényege az alkalmazásnak az, hogy az általános klasszikus nyomozati cselekményekkel szemben, hiszen azok alapvetően a múlt eseményeit tükröző nyomokat, anyagmaradványokat, vagy magát az emlékezetet vizsgálják, tehát a múltban kutakodnak. Ezzel szemben ez a leplezett eszköz alkalmazás azért is különleges tevékenység, mert ennek a tárgya nem a múlt, hanem alapvetően a jelenben zajló kommunikáció. És a jellegéből fakadóan nem csak olyan adatok kerülnek napfényre, pontosabban a hatóság tudomására, ami a bűnügyben relevánsak, hanem a magánélettel összefüggő összes adat, magántitok, levéltitok, a magánlakásban történtek, és az összes személyes adat, és keletkezik ebből egy hatalmas halmaz, amit egyébként menet közben és folyamatában az arra jogosult szervnek, nyomozóhatóság ügyésznek folyamatosan értékelnie kell, hogy melyek azok az adatok, amik egyébként a bűnügyben relevánsak, céllal összefüggő adatok, mert végső soron csak ezeket lehet felhasználni a büntetőeljárásban.
No igen, de mi lesz azokkal az adatokkal, amelyek mondjuk nem relevánsak a bűnügy vonatkozásában?
Pontosan, hogy megértsük ezt az alkalmazást, amit úgy is lehet jellemezni, hogy a büntetőeljárás, ami alapvetően egy jogkorlátozó végső eszköz, ami alapvetően birtokot, tulajdont, személyes szabadságot is érint, pontosabban sért. Ezzel párhuzamosan a leplezett eszközök a alapjogokhoz tartozó egyéb jogokat is óhatatlanul érintenek. Hiszen ilyen esetben az összes adat a kommunikáció vagy az információs rendszeren tárolt adatok során, ha csak megnézi bárki most a telefonját, hogy mennyi az úgynevezett képernyő ideje, reményeim szerint vagy feltételezésem ez több óra lesz fejenként naponta, az összes kommunikációt az arra jogosult szerv az látni fogja, és ennek a tartalmát meg fogja ismerni. Szemben az általános nyomozási cselekményekkel, ha mondjuk kutatni óhajt a nyomozó hatóság vagy ügyész bárhol, azt a kutatást meg kell alapozni, ő valószínűsíti, hogy ott bizonyítási eszköz van, oda megy a helyszínre, felkutatja, feltalálja és lefoglalja a bizonyítási eszközt, de csak azt, a többit azt nem. Ha esetleg ebben tévedett, akkor a jogorvoslati fórum szerint a nem oda tartozó eszközt azt vissza fogja kapni a kutatást szenvedő személy. A leplezett eszköznél viszont az összes adatot a természetéből fakadóan, a leplezett eszköz természetéből fakadóan megszerezzük, majd amíg az alkalmazás tart, ezt folyamatosan értékeljük, elemezzük, és a végső soron az alkalmazás lejártát követően, illetőleg ennek a menetében van egy folyamatos értékelő elemző tevékenység, ahol pontosan ezt nézik, hogy a megszerzett adat az releváns-e a bűnügy szempontjából. A megszerzett adatra a büntetőeljárás sikere érdekében van-e szükség, és van egy nagyon fontos harmadik kör, egyáltalán ez a büntetőeljárásban felhasználható-e. Ez a három adatkört kell vizsgálni, és a leplezett eszköz alkalmazásának a megszüntetését követően van egy 30 napos végső határidő, és ezen 30 nap alatt azokat az adatokat, amelyik még egyszer a büntetőeljárás céljával nem függnek össze, az alkalmazás céljával nem függnek össze, a büntetőeljárásban nem felhasználhatók, azokat a eljáró hatóságnak törölni kell. Így ezek nem kerülnek bele a bűnügy anyagába, a nyomozati iratoknak nem fogják a részét képezni. Hát kötelező törlési kötelezettsége van e körben a hatóságoknak. Ez a törlés ez általában fizikai úton történik meg, tehát ezeket megsemmisítik, ezeket a így megszerzett adatokat.
No igen, de amikor még nem voltak ilyen, ennyire elterjedtek ezek a digitális eszközök, mobiltelefonok, különböző okos eszközök, akkor hogy zajlott ez? Tehát akkor is volt lehallgatás?
Természetesen, hát a lehallgatás az egyidős azóta, mióta a technika létezik. Tehát, sőt, maga a leplezett eszköz is már az ókorban alkalmazták, számos példa található ebbe már a Bibliában is. Úgyhogy ezek nem új keletű tevékenység. Van egy fejlődés története, lényegében a katonai területről szivárgott át az állam fejlődésével a nemzetbiztonsági területre, és a nemzetbiztonsági területből kerültek át, ahogy a büntető eljárással kapcsolatos veszélyforrások fokozódtak, lásd terrorizmus, pénzmosás, korrupció, tehát olyan veszélyforrások jelentek meg, amit csak ilyen eszközzel lehet hatékonyan felderíteni, úgy kerültek bele a büntetőeljárási törvényben. Ezzel lényegében nálunk ez a folyamat 2018-ban fejeződött be, amikor is az összes ismert leplezett eszköz szám szerint 19 darab bekerült összességében a büntetőeljárási törvényben. Igen, korábbi szabályozás szerint is megvolt ez a szabály, csak eltérő, mivel főszabályként nem feltétlenül a büntetőeljárási törvényben foglalt eljárásban végezték ezt a tevékenységet, hanem úgynevezett rendészeti felderítésként, a rendőrségi törvény alapján titkos információgyűjtésként, főszabályként az itt beszerzett adatok nem voltak bizonyítékok. Akkor váltak bizonyítékként, és csak abban a körben, amiről az ügyész, arra jogosult ügyész úgy döntött, hogy ebből bizonyíték lehet. Tehát akkor már eleve egy szűrt, a hatóság által eldöntött adatkör került be a büntetőeljárásban. Tehát így nem volt ez a szűrő, hogy az egész alkalmazás a büntetőeljárás kontrollja alatt álljon. Nem tudom, érthető a különbségtétel. Tehát a mostani rendszerben a kezdettől, az elrendeléstől kezdődően a végrehajtás menetében és az egész büntető eljárás folyamatában ez a tevékenység folyamatos és fokozatos bírói kontroll és ellenőrzés alatt áll. Nem pedig csak ennek a produktuma jelenik meg végső soron a bizonyítás anyagában, mert a régi rendszert azt bizony ez jellemezte. Tehát azt nem tudta a büntetőeljárásban eljáró sem hatóság, sem pedig érintett terhelt, hogy az adott, megszerzett adatot az eljárás milyen eljárás keretében is hogyan szerezte meg, csak ennek a produktumát a adott esetben a lehallgatott telefonbeszélgetés került a bizonyítás anyagába. Tehát ez egy óriási különbségtétel. Jelen pillanatban ez az egész teljes tevékenység igazságügyi kontroll alatt áll.
Szoboszlai Szász Richárdot, a legfőbb ügyészség kiemelt és korrupciós ügyek főosztályának vezetőjét hallották. Mit érdemes tudni, mielőtt lakásbérleti szerződést kötünk, vagy kiadjuk a lakásunkat? Mit érdemes tartalmaznia egy lakásbérleti szerződésnek, melyek az előnyei a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződésnek? Erről beszélgettem Szajlai Kitti közjegyzőhelyettessel. A bérleti szerződésekről fogunk beszélgetni, de onnan érdemes elindulni, hogy azt az egy időben nem nagyon foglalták írásba az emberek, aztán amikor egyre többen égették meg magukat, akkor viszont elkezdődött az írásba foglalás. De milyen szerződést érdemes kötni bármilyen ingatlan bérbeadásakor, ha csak az ingatlanokról beszélünk most?
Igen, valóban ez a tendencia szerencsére elindult, hogy most már egyre többen írásba foglalják ezeket a bérleti szerződéseket. Mi ugye már a közjegyzői irodákban azzal találkozunk, hogy leginkább már kötöttek egyet, vagy pont azért hívnak minket is, hogy készítsük el ezt az okiratot, hogy mindenben megfeleljen a jogszabályoknak, az ő igényeiknek is. Tehát szerencsére nem nagyon találkozunk már ilyen szóbeli megállapodás alapján kiadott ingatlanokkal, legyen az akár egy lakás, egy garázs, vagy bármi más is. Ugye mind a két fél szeretné a kötelezettség vállalásait azt írásba foglalta látni, hiszen a szó elszáll, az írás az megmaradt. Tehát ezek a kötelezettségvállalások egyrészt a birtokbaadás, akár arról az oldalról nézve, hogy a bérlő mikor kaphatja meg azt az ingatlant a bérbeadótól, akár visszafelé nézve, amikor mondjuk a megszűnik bármilyen oknál fogva ez a jogviszony, vagy legalábbis ez az időtartam, mondjuk, hogyha határozott időre kötöttek szerződést, akkor a bérlőnek mikor kell visszaadnia ezt az ingatlant, ezt a bérleményt. Szintén ugyanilyen fontosak, jelentősek a fizetési kötelezettség. Tehát gondoljunk csak a bérleti díjra, mennyi annak az összege, meddig kell azt megfizetni, hogyan történik ennek a fizetése. Ugyanígy a rezsiköltségek, mondjuk a kauciónak az összegét, hogy a bérlő mikor kaphatja vissza a bérbeadó oldaláról, hiszen ugye a jogviszony végéig az nála maradt, ha megszűnik, akkor vissza kell ezt adni. Na most ezeket a kötelezettségvállalásokat lehet előzetesen is biztosítani, utólag is ki lehet kényszeríteni a teljesítést. Ugye ebben a közjegyző nagyban tud segíteni. Az előzetes biztosítás körébe tulajdonképpen a közjegyzői okiratoknak a készítése tartozik, az utólagos kikényszerítés körébe pedig mondjuk egy fizetési meghagyás, vagy egy közjegyző előtti egyességi eljárás. Kezdve a közjegyzői okiratokkal, ugye, hogy milyen módon tudnak segíteni itt akár a bérlőnek, nyújtanak akár a bérbeadónak, hogy ez a közvetlen végrehajthatóság útján segítik a kikényszerítést. Tehát ez azt jelenti, hogy a költséges és elhúzódó bírósági pereskedést átugorva rögtön egy végrehajtás kezdeményezéséhez lehet ugrani. Tehát így pereskedés nélkül egyszerűen szinte olyan, mintha meg lenne előre a bírósági ítélet, természetesen senki nincsen elzárva a pereskedéstől, de gyakorlatilag ugyanúgy működik a végrehajtás az ítélet alapján, mint mondjuk egy közjegyzői okirat alapján. És ezeknek az okiratoknak kettő típusa van, az egyik, legalábbis ezekre a bérleti jogviszonyokra vonatkoztatva, egyik a kétoldalú okirat, ez a bérleti szerződés, a másik az egyoldalú változata, amikor általában azért csak a bérlő jön, és teszi meg ezt a kötelezettségvállalást. Kezdve a bérleti szerződésekkel, ez hogy is néz ki a gyakorlatban? Ugye ilyenkor a közjegyző készíti elejétől a végéig ezt a szerződést, a felek igénye alapján összehangolva a jogszabállyal. Tehát itt teljesen biztosak lehetnek a felek abban, hogy ez mindenben meg fog felelni, akár a lakástörvénynek, a polgári törvénykönyvnek, a végrehajtásról szóló törvénynek, hiszen ugye legtöbben a végrehajtatóság miatt szeretnék, hogy a bérleti szerződés is közjegyző előtt legyen megkötve. Ugye ilyen esetben mind a két fél jelen van, mind a bérlő, mind a bérbeadó, és mind a kettő oldalt védi emiatt a közjegyzői jogirat. Ugye egyrészt a bérlőnek a kötelezettség vállalása, hogy fizeti a bérleti díjat, a rezsit, adott esetben a használati díjat, hogyha mondjuk még jogellenesen bent tartózkodna az ingatlanban, akár a közös költséget. A lényeg, hogy valahogy összegszerűen legyenek ezek meghatározva, akár egy átalányköltség, vagy bárhogyan máshogyan is, ami kiszámítható. A másik kötelezettségvállalás, legalábbis főbb kötelezettségvállalás a bérlő részéről pedig, hogyha megszűnne bármilyen okból a szerződés, mert mondjuk felmondták azt, megegyeztek ebben, határozott idejű bérleti szerződésnek a időtartama lejár, akkor ő költözzön ki onnan, tehát neki ezt kell vállalnia, és hogyha nem teljesítette ezeket, akkor ez egy közvetlenül végrehajtható okirat lehet kérni a végrehajtást. Viszont ezek a bérleti szerződések azt is biztosítják, hogy a bérbeadó is teljesítse az általa vállalt kötelezettségeket, tehát mondjuk, hogy az óvadékot, ugye kauciót közismertem nevén visszafizesse, miután mondjuk a jogviszony már véget ért. A másik, hogy még a jogviszony elején egyáltalán adja birtokba ezt az ingatlant a bérlőnek a részére. És ennek a szerződésnek, közjegyzői okiratban foglalt szerződésnek nagy előnye, hogy a végrehajtatóság feltételeit biztosan teljesíti, annak biztosan megfelel, hiszen a közjegyzőnek hivatalból erre ügyelnie kell. A végrehajtatóságot elősegítő rendelkezésekkel is igyekszünk ezt megtenni, tehát mondjuk ilyen kézbesítési fikciót beleépíteni, tehát mondjuk, hogyha nem venni át az adott esetben az egyik fél a felmondást, akkor nem maradjon hoppon az, aki szeretné felmondani ezt a jogviszonyt, hanem mondjuk mindenképpen ezt kézbesítetnek, minősüljön, ne lehessen egymás elől elbújni. A hátránya az az, hogy a közjegyzői díj az magasabb, mint mondjuk egy egyoldalú okiratnak az esetében, viszont lehet azzal számolni, hogy mennyi lehet a bírósági illeték, az ügyvédi költség, egyéb ilyen díjak, ahhoz képest nem biztos, hogy ez annyival magasabb díjnak minősül. És áttérve az egyoldalú közjegyzői okiratokra, ugye ezeket hívjuk kiköltözési nyilatkozatnak, ez az elterjedt nevük, ennek is két fajtája van. Ugye csak a bérlő jön el a közjegyzőhöz, és eljött természetesen a bérbeadó is, csak ugye nem vállal közokiratban semmit, hanem itt csak a bérlő teszi ezt a nyilatkozatot, és ez kettő dologra tud vonatkozni. Az egyik, amikor csak tényleg erre a kiköltözésre vállal a kötelezettséget, megszűnik a szerződésre, el fogja hagyni az ingatlant, visszaadja a bérbeadó birtokába. A másik eset, hogy ezen a kiköltözési kötelezettségen túl még a fizetési kötelezettségekre is végrehajtható formában is kötelezettséget vállal, hogy ezeket teljesíteni fogja, tehát bérleti díj, rezsi, közös költség, ha ezek ugye számszerűsítve vannak. Na most ezeknek az okiratoknak a jellemzője, csak akkor tudunk ugye eljárni is, hogyha magánokiratban a felek már megkötötték a bérleti szerződést, és az alapján ugye a bérlő teszi ezeket az egyoldalú kötelezettségvállalásokat. Ez tehát, ez egy egyoldalú nyilatkozat, tehát csak a bérbeadót fogja úgymond védeni, de a bérbeadóval szemben esetben nem érvényesíthető a közjegyző jogkérete alapján semmi, hiszen ő nem írta alá, nem tett benne kötelezettségvállalás szemben egy bérleti szerződéssel. A bérlőt egyébként védi azért annyiban, hogy a közokiratban vállaltnál többet vagy mást, azt nem lehet vele szemben közvetlen végrehajtás útján érvényesíteni, tehát azért ő sincsen cserben hagyva.
De mi érdeke fűződik, bocsánat, a bérbe vevőnek ahhoz, hogy egy egyoldalú nyilatkozatot tegyen ezen a védelmen kívül? Miért csinálnak ilyet a bérbevevők? Mert különben nem lehet, nem kötik meg velük a szerződést? Hát azt már megkötötték.
Alapvetően az szokott lenni a szerződésekben, hogy addig nem kapják meg a birtokát ennek az ingatlannak, addig nem vehetik át a kulcsokat, amíg ezt azért meg nem tették ezt a nyilatkozatot pontosabban, amit benne foglalnak. Mert így akkor mind a ketten le vannak védve, hogy egyrészt megkötötték ezt a szerződést, benne van az, amiket szerettek volna egymástól elvárni, és akkor tulajdonképpen egy kis előre gondolkodás kell, hogy időben is ez működjön, hogy mondjuk ne az legyen, hogy nagyon hirtelen kell jönni, bár azért igyekszünk kielégíteni ezeket az igényeket is, hanem itt tényleg az történik, hogy megkötik, de a kulcsot egyszerűen még nem adják addig át. És akkor így nehogy az történjen, hogy átbillenjen ez az egyensúly igazából, és az történjen, hogy a bérbeadó, aki általában tulajdonos szokott lenni, hogy átadja a kulcsokat, és onnantól nincs védve, nem tud a saját birtokába kerülni, és ezt a kiegyenlítetlenséget próbálja ez a kiköltözési nyilatkozat, vagy ez a bérleti szerződés kiegyenlíteni.
Milyen részletességgel érdemes egy bérleti jogviszonyt szabályozni? Mondok egy példát, ki javítja meg, ha csöpög a WC? Ki terhel ennek a költsége? A bérbeadónak milyen rendszerességgel lehet ellenőriznie a lakást? Tehát egészen részletes szabályokat is bele lehet írni?
Bele lehet igazából, amit a felek csak szeretnének akár törvénytől eltérni, azt mindenképpen érdemes beleírni. De van egy lakástörvény, ez szabályozza ezeket a kérdéseket, amiket itt most elhangzottak. Ha attól valaki el kíván térni, akkor mondjuk mindenféle javítás költséget csak a bérlőre kell, vagy akarnak terhelni, ezt is lehet vállalni. De ugye főszabályként ez úgy működik, hogy igazából amit hétköznaponként rendeltetésszerűen használ, az természetesen teljesen az ő körébe tartozik. Azt a bérbeadónak kell mondjuk megjavítani, pótolni, cserélni, hogyha valami hibásodás történik. Ha viszont természetesen mondjuk a bérlő okozna valamilyen kárt, akkor ezt neki kell majd megtéríteni. De ezek egyébként le vannak fektetve, de hogyha a felek szeretnének ettől eltérni, akkor tényleg előre kell gondolkodni erről. Alapvetően egyébként azt vettük észre, hogy a bérleti szerződések, amiket így interneten megtalálnak az emberek, azok erre nem nagyon szoktak kitérni. Mi viszont közjegyzői jogiratban ezekkel mindig foglalkozni szoktunk, hogy nehogy az legyen, hogy ezek utólag derülnek ki, hogy most akkor egy beázást azt kinek kell éppen megtéríteni. Lehet, hogy egyébként a társasház lesz az, de minden esetre mindenképpen érdemes ezekre előre gondolni.
Szajlai Kitti közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.